Jézus Krisztus nevében szeretettel köszöntöm a gyülekezetet és az egybegyűlt vendégeket. Néhány szó erejéig a gyerekekhez szólnék először. Habakuk prófita könyvéből egy biblia verset szeretném, hogyha most elolvasnánk és valamennyire megtanulnánk. Ez így hangzik: az Úr az ő szent templomában, hallgasson előtte az egész föld. Próbáljuk meg elmondani közösen. Az Úr az ő szent templomában, hallgasson előtte az egész föld. De egyáltalán miért kell hallgatni? Itt is folyamatosan megszólítnak a gyülekezetben, milyen rossz érzés, hogy hallgatni kell, csendbe kell lenni. Hát mi értelme van ennek? Tudjátok, a templomban, a mennyei templomban bűnrendezés történik. És nem sokára Krisztus, a mi Úrunk, a főpapunk, kimondja minden igaz ember fölött a felmentő ítéletet. Tudod, mi az, hogy felmentő ítélet? Hogy bejuthatsz a mennybe. Azt jelenti. Képzeld most el, mi lenne, hogy tényleg itt most kinyitnák ezt a nagykönyvet, és Krisztus itt állna. Szabályan lenne, mint a vizeknek, a tengernek az úgása, de ugyanakkor szelíd, mint a szellőnek a susogása, és olvasná fel azokat a neveket, akik bemehetnek a mennybe. Szerinted csendben lennél akkor? Szeretnéd hallani a te nevedet? Ugye, hogy mekkora csend lenne, hogy alig várom már, hogy az én nevemet is felolvassa Jézus meg, akiket én szeretek, azoknak a nevét is, ugye? Tulajdonképpen ez történik, nem látjuk, de ez történik. Én nagyon figyelnék, és csupa föl lennék, rajta csüngnék ezen a hatalmas Krisztusnak a szavain és ezen a könyvön. Mi nem láthatjuk, de a szívünkkel meghallhatjuk az ő hívását. Hogyan hallhatod meg? A csendben. Milyen csendben? A természet csendjében, a szellőnek a suttogásában, a madaraknak az énekében, az Isten igéjében, vagy amikor édesanyád szeretettel megölel téged, akkor is ott van az Isten, ott van az ő hívása. A szívünkkel halljuk meg az ő szavát, ne csak a fülünkkel. Tehát egy kicsit szeretettel hangolódjunk erre rá. Fogadjuk őt be. Maradjunk olykor csendben, mert az Isten a csendben tud hozzánk szólni. A csendben tudunk imádkozni, és a csendben hallhatjuk meg az Isten szavát. És nem is olyan mellékes dolog az, hogy azért is fontos csendben maradni, mert meghallgatod, amit a másik mond. Ezt most kell megtanulni a gyerekkorban, mert sokszor a felnőtteknél láthatjátok, hogy egymás szavába vágnak. Legalább megérted a másikat, hogy mit akar mondani. Hát de itt azt mondja a Biblia vers, hogy hallgasson előtte az egész föld. Hát itt mindenki beszél. Mindenki a saját szempontjait mondja el. Hát nekem is van mondani való, gyerekként gondolhatod. Miért hallgassak én, mikor mindenki beszél? Tudjátok, az utolsó ítéleten, 1000 év után, akik nem jutnak be a mennybe, viszont föltámadnak a kárhozatra, és akik már nem juthatnak be a mennybe, azok ott fognak állni az Isten trónja előtt, kicsik és nagyok, és egyszer nekik is el kell hallgatni. Jó lenne, hogyha hamarabb, csendben már elhallgatnánk, az Isten szavát tudnánk figyelni. Te melyik csoportba szeretnél tartozni? Azok közé, akikért Jézus eljön az ég felhőjén, és elvisz magával a mennybe, és ott állhatsz fehér ruhában, pálmaágakkal, és kitörő örömmel, énekelhetsz, hogy nincs többet bűn, nincs halál. A sátánnak vége, majd vége lesz. Ebbe a csoportba szeretné tartozni, vagy akik 1000 év után támadnak fel, és nem jutnak be a mennybe. Melyik csoportba szeretné tartozni? Ugye gondolom ki. Aki az első csoportba szeretne tartozni, Jézussal elragadtatva, vagy föltámadni, az nyújtsa fel a kezét, lássuk, ki szeretne. Na, itt a gyerekek látom, hogy szeretnének a mennybe jutni, jól van. Tehát ezért most tanuljunk meg csendben lenni, figyelni az Isten szavára, mert ő szólni akar hozzánk. Az Úr az ő szent templomában hallgasson előtte az egész föld. Köszönöm a figyelmeteket, helyre mehettek. Kedves gyülekezet, nyissuk meg Bibliánkat Ézsaiás próféta 49. fejezetéhez. Ézsaiás könyve 49. fejezetéből Isten tiszteletünk alapigéiként olvasom az első 6 verset. Hallgassatok rám, ti szigetek, és figyeljetek távol való népek. Anyám méhétől hívott el az Úr, anyámnak szíve alatt már emlékezett nevemről. Hasonlóvá tette számot az éles karthoz, keze árnyékában rejtette engem, és fényes nyillá tette engemet, és tegzébe zárt, rejtett engem. És mondta nékem, szolgám vagy te, Izrael, akiben én megdicsőülök. És én mondtam, hiába fáradoztam, semmire is haszontalan költöttem el erőmet, de az Úrnál van ítéletem és jutalmam Istenemnél. És most így szól az Úr, aki engem anyám méhétől szolgájába alkotott, hogy Jákobot ő hozzá megtérítsem, és hogy Izrael hozzá gyűjtessék, hiszen tisztelt, becses vagyok az Úr szemeiben, és erősségem az én Istenem. Így szól, kevés az, hogy nékem szolgám légy, a Jákob nemzetségeinek megépítésére, és Izrael megszabadultjainak visszahozására, sőt a népeknek is világosságul adtalak, hogy üdvöm a föld végéig terjedjen. Kedves testvéreim, amikor ezt a Biblia verset nem olyan rég török koppányban kint a természetbe sétálva elolvastam, akkor azt kérdeztem magamtól, kinek szól és kiről szól ez a Biblia vers, ez a néhány mondat, amint az imént felolvastam. És arra a következtetésre jutottam, hogy több rétege van ennek a szentírási részletnek a jelentésének. Mindenek előtt szól Ézsaiás prófétáról, aki Krisztus előtt 700 évvel, tehát Krisztus földre jövetele előtt 700 évvel prófétaként működött, Uziásnak, Jótámnak, Akháznak, Ezekiásnak, Júda királyának a napjaiban, és akinek a könyve az ószövetségi próféták könyvei közül talán a legjelentősebb az üdvtörténet szempontjából. Azt láthatjuk, hogy Ézsaiás prófétát az Úr valóban édesanyjának a méhétől fogva elhívta a prófétai szolgálatra. Ugyanúgy, ahogy Jeremiás prófétát is. Ezt olvashatjuk Jeremiás prófétánál az ő elhívásával kapcsolatban. A Jeremiás első fejezetében. Mielőtt az anyamében megalkottalak, már ismertelek. És mielőtt az anyaméből kijöttél, megszenteltelek. Prófétának rendeltelek a népek közé. Mielőtt az anyamében megalkottalak, már ismertelek. Ismertelek. Ugyanazt jelenti, amit Jeremiásnál az imént olvastunk, ugyanazt jelenti, mint Ézsaiásnál, hogy anyám szíve alatt emlékezett nevemről. A Bibliában különös jelentősége van a névnek. A prófétáknak a neve nem is, tehát elég gyakran kifejezi a prófétának a küldetését, Istennek az akaratát, a népével kapcsolatos szándékát. Például Ézsaiásnak a neve azt jelenti, hogy Jahve segít. Jahve az üdvösség. Mennyire beteljesedett ez, hogyha a messiási proféciákra gondolunk? Gondoljatok az Úr szenvedő szolgájáról szóló messiási proféciára és más proféciákra. Valóban a név a személyiség hordozója a Bibliában, de ott van Jeremiásnak is a neve, amely azt jelenti, hogy Isten felmagasztal, Isten magasztos, Jahve megalapoz. Mennyire beteljesedett volna Júda életének abban a napjaiban, hogy felmagasztalta volna Isten a nemzetet, ha az Úr profétájára akkor a nép hallgatott volna. Lám-lám, az Úr profétájára a nép nem hallgatott. Az ismeri nevemet azt jelenti, hogy bizony jól ismer engem már anyám méhétől kezdve az Úr, hiszen ő alkotott, ő szőtte a testem, mint ahogyan Dávid a 139. Zsoltárban ezt elmondja. Jézus azt mondta, ismerem enyeimet, és enyeim ismernek engem. Milyen csodálatos az, hogy az Úr megalkotott. Kihívott édesanyánk méhéből, és az életünknek egy pontján megszólított. A nevünkön szólított. Magához közel vonzott. Mennyit küszködött, hogy magához közel édesgessen. Kivittem a pusztába Izraelt, hogy a szívére beszéljek, mondja a próféta. Hogy úgy döntsön, mint ifjúságának, gyerekkorának a napjaiban. Megismertette magát velünk. Megtudtuk, hogy szövetség, új és örök szövetségre lépett velünk, hogy mi is szövetségre léphessünk vele. Közösségbe hívott magával. Azt akarja, hogy mind meghittebb legyen ez a közösség köztünk és Krisztus között. A belévetett hit és az Isten szavának való engedelmesség által. Hát Ézsaiásnak a korabeli szolgálata mutatja azt, hogy mennyire róla szól, róla is szól ez a Biblia vers, hogy az Isten igéjét, amelyet Ézsaiás könyvében olvashatunk, az Isten igéje miként ment nemzedékről nemzedékre, és hogyan ismerték meg az üdvösség üzenetét a távoli népek is. Egy próféta teljes odaadó szolgálata következtében. Hányan jutottak Isten ismeretre, őszinte megtérésre, a könyvnek a szavai által. Valóban elmondhatjuk, hogy a prófétát az Úr a népek világosságául adta, és az üdvösség örömhíre elterjedt a föld valamennyi szegletébe. Másodszorban azonban nem csak erről a prófétáról szól. Tudom, véleményem szerint ez a Biblia vers, és ez a szakasz, amint az imént felolvastam, hanem szól Jézus Krisztusról is. Mert minden szentírási részt az Ószövetségben is Jézus Krisztusra vonatkoztatva helyes, hogyha értelmezünk. A népeknek is világosságául adtalak, olvastuk Ézsaiásnál. Jézus, amikor föllépett, mit mondott a nyilvános működése során? Én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. A világosság a sötétségben világít, de a sötétség nem fogadta be. Vagy Ézsaiásnál mit olvasunk Krisztusra vonatkozóan? A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát. Krisztus a nagy világosság. Hozzá kell menjünk. Krisztusban és Krisztus által a legnagyobb világosságot kaptuk meg, mert ő maga az Atya dicsőségének a kisugárzása. Azt olvassuk a zsidókhoz írott levél első fejezetének a harmadik versében, hogy az Atya, Krisztus az Atya dicsőségének nem a visszatükröződése, hanem a tökéletes kisugárzása. És a dicsőség szóró már tudjuk azt, hogy ez az Isten jellemét is jelenti, és nekünk is vissza kellene legalább tükrözni az Isten dicsőségét, az ő jellemét. Úgyhogy valóban elmondhatjuk, hogy igaz az, amit Jézus az utolsó vacsorán elmondott Fülöpnek, hogy aki engem látott, az az Atyát látta, aki Krisztusnak a jellemét, szeretetét megismerte, az az Atyát ismerte meg. Krisztus az, aki megkötötte az új és örök szövetséget, amelyet a saját vérével pecsételt meg. Erről már az ősevangélium szólott. Ő az, aki egyedül megtarthat, kioszthatja az elpusztított örökséget. De ezt olvashatjuk Ézsaiásnál, ezt nem olvastam föl. Megtartalak, és a nép szövetségévé teszlek, hogy megépítsed a földet, és kioszd az elpusztított örökséget. Így szólván a foglyoknak, jöjjetek ki, és azoknak, akik sötétben ülnek, lépjetek elő. A bűn foglyait Krisztus szabadítja ki. Amit a sátán elrabolt az ember életéből, Krisztusnak van hatalma azt minden egyes benne hívőnek visszaadni. A maga teljességében, olyan mértékben, hogy azt mi el sem tudjuk képzelni. Hát nem ezt jelenti az üdvösség? Én hiszem azt, hogy bár vatkan túrta fel az Úr szőlős kertjét, az Úrnak van hatalma helyreállítani az ő szőlőjét. Vissza tudja adni a te fiatalságodat, az elvesztett erődet, és olyan erkölcsi szépséget tud neked adni, amely Krisztushoz hasonló, hogyha elfogadod az ő szeretetét, és engedelmeskedsz az ő szavának. Mi lehet a harmadik rétege ennek az ézsaiási szövegnek, amelyet az imént felolvastam a 49. fejezetből? Krisztus azt mondta az ő tanítványainak, amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. Korábban azt mondta magáról, hogy én vagyok a világ világosságára, de rámutatott a tanítványaira is, és azt mondta, ti vagytok a világ világossága. A hegyre épült várost nem lehet elrejteni. Az ősegyházban, hogyha megnézzük az apostolok cselekedeteit, akkor Pál és Barnabás ezt a bibliaverset, hogy a népeknek világosságául adtalak, hogy üdvön a föld végéig terjedjen, Pál és Barnabás saját magukra és az ő munkásságukra alkalmazta. Nézzük meg az apostolok cselekedetei 13. fejezetében. A 46-os és 47. verset így olvasom. Akkor Pál és Barnabás nagy bátorsággal szólva mondták, szükséges volt, hogy először néktek hirdessük az Isten igéjét, de mivel ti megvetitek azt, és nem tartjátok méltóknak magatokat az örök életre, íme a pogányokhoz fordulunk. Mert így parancsolta nékünk az Úr, rendeltelek téged világosságul a pogányoknak, hogy légy üdvösségükre a földnek széléig. Láthatjuk, hogy ezt a bibliaverset Pál apostol, Barnabás miként alkalmazták az ősegyház életére is, az ő szolgálatukra. Tovább lépek. Vajon az elhangzott bibliaszakasz a végidő egyházára, az advent mozgalomra, és mondjam ki, hogy nehogy valaki megbotránkozzon, a hetednapot ünneplő adventista egyházra vonatkozik-e? Az Ézsaiás 49, első 6 verse. Kedves testvéreim, nekem meggyőződésem a Biblia alapján, hogy ránk is vonatkozik. Azt olvastuk, hogy anyám méhétől kezdve hívott el az Úr. Én meg vagyok győződve, hogy az Úr támasztotta ezt a mozgalmat Szent Lelke által a 19. században. A Miller mozgalomtól kezdve, amelynek a maradékából jött létre az advent mozgalom és a hetednapot ünneplő adventista egyház. Fényes nyillá tett engem. Erről a jelképről később szeretnék szólni. Itt csak annyit említenék meg, hogy amint a fényes nyíl átsuhan az emberek feje fölött, és mindenki számára láthatóvá válik. Úgy lett láthatóvá az advent mozgalom, és a Krisztus második eljövetelét hirdető kis népcsoportnak a jelenléte és az üzenet valamennyi nép számára. Azt olvashattuk itt, hogy hasonlóvá tette számot az éles karthoz. Mindenki tudja, hogy mit jelent ez a hasonlat. A zsidókhoz írott levél alapján tudjuk beazonosítani. Ez az Isten igéjét jelenti, amely elhat a szívnek, a léleknek, az ízeknek, a velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szív szándékait, indítékait. Az Isten igéje az a kart, testvéreim, amelyet a proféták forgattak, amelyet az apostolok megfelelő módon a Szentlélek által hatékonyan hirdettek, és Isten emberei mai napig, Jézus második eljöveteléig ezt fogják forgatni. Jeremiás prófétánál ezt olvashatjuk ezzel kapcsolatban. Az első fejezet 9. versét és még másik két verset olvasok. És kinyújtotta az Úr az ő kezét, és megillette a számat, és mondta nékem az Úr: íme az én igémet adom a te szádba. Szóla tovább nékem az Úr, mondván: mit látsz te, Jeremiás? És mondtam: mandula veszőt látok én. És mondta nékem az Úr: jól látod, mert gondom van az én igémre, hogy beteljesítsem azt. Aki az Isten prófétája köztetek, hirdesse az én igémet igazán, mondja az Úr. Miközben a búzának a polyvához? A búza az Isten igéjét jelenti, a polyva az emberi tanításokat, hagyományokat, szokásokat, amelyek rárakódtak az évszázadok alatt, vagy egy-egy gyülekezet életében a tiszta búzára, az Isten igére. De a polyva közé sorolnám a történetkritikai írás magyarázatot is, amelyről majd a délutáni beszélgetésben szeretnék pár szót szólni. A polyvát mindenkor el fogja sodorni a szél. Az emberi tanítások jönnek, mennek. Az Isten igéje az örök. Azt olvashattuk Ézsaiás 49-ben: sőt, a népeknek is világosságául adtalak. Mi idéződik fel bennünk, amikor ezt halljuk, ha csak az advent népre gondolunk? Hát nem a hármas angyali üzenet? Hármas angyali üzenetet hogy kezdődik? Egészen pontosan: és láttam más angyalt az ég közepén repülni, akiné volt az örökkévaló evangélium, hogy a föld lakósainak hirdesse az evangéliumot, és minden nemzetségnek, ágazatnak, nyelvnek és népnek. Minden népnek, ágazatnak, nemzetségnek, és az egész földnek. Tehát világosságául adtalak a népeknek, olvastuk Ézsaiásnál. Vagy hogy ott van a Jelenések 18-ban, amikor teljes hangerővel, a hangos kiáltás idején hirdetik az evangéliumot. Azok, akik Jézus második eljövetelét meg fogják kérni, azok közvetlenül előtte, és fény lett a fény az evangéliumnak a világosságától, az Isten dicsőségétől az angyal. Kedves testvérek, hogyha az Ézsaiási szakasz vonatkozik ránk is, mint a végidő egyházára, és vonatkozik egyenként is ránk, akkor ebben benne van az önazonosságunk. A küldetésünk lényege az Isten velünk kapcsolatos terve. Önazonosságunk abban van, hogy az anyánk méhétől kezdve ismer egyenként az Úr, és a végidőben Krisztus jellemétől sugázó prófétai néppé akar tenni bennünket. Igéjét nem csak a szánkba akarja adni, és nem csak az elménkbe, hanem a szívünkben is. De ez már a mi felelősségünk, a mi feladatunk. Mert hogy mondja a 119. Zsoltár? Hogy olvassuk? A szívemben rejtettem én a te igédet, hogy ne vétkezzem ellened. Ott van az Isten igéje, hirdettetik az Isten népe és minden ember számára, de az én feladatom, hogy az elmémbe az forgassam, mint ahogy Mária is forgatta, amiket Jézus, a 12 éves Jézus mondott neki. Az én feladatom, hogy ott mély gyökeret verjen az Isten igéje. Keze árnyékában rejtett el engem. Miért rejtett el a keze árnyékában? Az 5. versben adja meg erre a választ: mert tisztelt vagyok az Úr szemében. Egy másik fordítás szerint: mert becses vagyok az Úr szemében. És erősségem az én Istenem. Vigyázott rám, és vigyázott rád az Úr az elmúlt évtizedek alatt, mert így gondolkozik rólad és rólam. Mert becses vagy nekem, és én szeretlek téged. népeket adok oda az életedért. Itt a 49. fejezetben olvashatjuk Isten népével kapcsolatban, mit mond az Úr. Azt mondja, hogy íme a markaimban metszettelek, véstelek fel téged. Sajnos a katolikus fordítás nem hozza pontosan. Úgy hozza, hogy a markaimban rajzoltalak téged. Nem. Belevéstelek. Ott vagy. Ennyire fontos vagy az én számomra. Mint ahogyan a főpapnak a mellén, a hósenen ott van a 12 drágakő belevésve. A 12 törzset, Izrael 12 törzsét jelképezve. Úgy van Krisztus. Úgy hordoz Krisztus minket az ő szívén. Most, a szentélyben. És szeretné, hogyha hozzátérnénk. Tehát a keze árnyékába rejtette engem. Mérőzsinór értékes rész juttatott nekem, valóban pompás az én örökségem. Az én örökségem az Úrnál van, aki a mennyet és a földet teremtette. Emlékeztek a levitákra. A leviták nem kaptak külön földrészet, csak a levita városokat kaptak. A földrészet nem kaptak, amikor szétosztották az ígéret földjét, mert az ő örökségük az Úr. Testvéreim, a mi örökségünk az Úr, és az, amit az Úr nekünk adni akar. Kez árnyékában rejtette el Urunk Jézust 30 éven keresztül, a családnak a szeretetében. És egy napon, mikor betelt az idő, akkor Krisztus színre lépett, és elkezdte a nyilvános működését, hogy kinyilvánítsa az Isten dicsőségét, az ő szeretetét. Így rejtette el Dávidot a juhok mellett, és nevelte fel arra, hogy majd a hatalmas Góliáttal megküzdjön. Ki gondolta arra, amikor ő az oroszlánnal vívott a pusztába, hogy egy-két juhot megszabadítson, hogy majd egyszer hatalmas Góliátot fogja legyőzni az Isten nevében. Keresztelő Jánost a pusztába rejtette el, és egy napon szólt hozzá, és Keresztelő János a színre lépett, és hirdette Krisztus eljövetelét. Fényes nyillá tett engem, és a tegzébe rejtett engem. Még azt megértjük, hogy a számot hasonlóvá tette a karthoz. De mit jelent az, hogy a fényes nyíl, és mi az, hogy a tegzébe rejtett engem? Mind a két élő éles kard, mind a nyílvessző hatékony fegyver volt abban az időben. Ezért találóan fejezik ki az Isten igéjét, az Isten igének a munkáját és annak célba érkezését. Mondhatnánk azt is, hogy váltó fogalmak egymással, és a héber gondolatritmusról van itt szó. De érthetőbb lesz, hogyha megnézzük Jeremiás könyvét, és igét igével vetünk egybe. Remélem, hogy helyesen jegyeztem itt ki az első fejezet 9. versét. Az előbb felolvastam. És kinyújtotta az Úr az ő kezét, és megillette a számat, és mondta nékem az Úr, íme az én igéimet adom a te szádba. Lásd, én a mai napon népek fölé és országok fölé rendellek téged, hogy gyomlálj, írts, pusztíts, rombolj, építs és plantálj. Miután az Úr az igéjét az ő profétájának a szájába helyezte és szívébe helyezte, azután nem csak azt mondta neki, hogy építs, hanem azt is mondta, hogy rombolj. És nem csak azt mondta, hogy ültess és plantálj, hanem azt is mondta, hogy gyomlálj, írts és pusztíts. Ez utóbbit nem nagyon szeretjük elviselni, sőt elvégezni. Nem engedjük, hogy a Szentlélek az ige hatalmával elvégezze a szívünkben, pedig szükséges lehet. Nem rombolni, gyomlálni, pusztítani és írtani akarjuk a bűnt, a gazt az életünkben, hanem elsimogatni és a szőnyeg alá söpörni. A prófétának, a bűnt és Isten végidő egyházának azonban a szelítség lelkével ugyan, de le kell lepleznie, el kell végezni ezt a munkát, ezt a kényelmetlen munkát, amelyet az Istentől kapott. Bizony a nyílvessző, mint hasonlat, amit kifejez, a nyílvessző pusztítani is tud, de ez a nyílvessző ne életet, ne embert, ne testvért pusztítson, hanem a bűnt, a tévedést, a sátánnak a magaslatait, amelyeket az elménkbe emelt, azokat rombolja le. Ne egymást romboljuk, testvéreim. Fényes nyíllá tett engemet, olvassuk. Maradjunk ennél a hasonlatnál. Királya könyvében olvashatjuk az egyik könyvben azt, hogy az Úr azt mondja, a proféta azt mondja a királynak, hogy lőjél a nyíllal a földbe, és háromszor lőtt a földbe. És akkor azt mondja neki a prófét, hát miért nem legalább 5-6-szor lőttél volna? Hát ha 5-6-szor nyilasztál volna, akkor végérvényes vereséget mérhettél volna Szíriára, de itt csak 3-szor fogod legyőzni. Lám, hogy mennyire ismert hasonlat volt ez a nyilvessző és a tegez abban a korban? Gyakran még levelet is küldtek vele az ellenség táborába. A profécia azt mondja, hogy nem csak nyillá tett engem, hanem fényes nyillá tett engem. A fényes, átsuhanó nyilvessző még inkább magára vonja a figyelmet. Mindenki felfigyel rá, hatékony eszköz, mert nem lehet tudni, hova csapódik be, és kit talál el. Úgy gondolom, hogy a proféta személye és üzenete ilyen hatékony eszköz az Isten kezében. Nem csak a gonosznak vannak tüzes nyílai, amelyeket a hitpajzsával ki kell védenünk, hanem az Isten kezében vannak ilyen nyílak, az ő tegzébe rejtve, amelyet alkalmas időben elővesz és célba irányít. Milyen, amikor a mindenható Isten az, aki a kezébe veszi, amikor ő pontosan céloz, és az pontosan célba ér, és elvégzi azt a munkát, amelyet az Isten megalkotta és létrehozta. A mindenható Isten az, aki jelképes értelemben kilövi ezt a nyilvesszőt, és az mindenkor pontosan célba talál. Megsebez, de utána bekötöz. Szükséges, hogy megsebezzen. Nehogy halálos álomba merüljünk, és szükséges, hogy bekötözzön, hogy rádöbbenjünk, hogy egyetlen gyógyítunk van Krisztus. Jeremiás 18. fejezetéből szeretnék két biblia verset felolvasni még. Hogyha szólok egy nép ellen és ország ellen, hogy kigyomlálom, megrontom és elvesztem, de megtér az a nép az ő gonoszságából, amely ellen szólottam, én is megbánom a gonoszt, amelyet rajta a véghez vinni gondoltam. Kedves testvéreim, ezt azért olvastam fel, mert nehéz ezt kimondani, de minket is kigyomlálhat az Úr, ha nem térünk meg. Úrvacsorai előkészítő igehirdetés hangzik el valamennyire. Ezért tanuljuk meg egymást igazán szeretni és becsülni, úgy, ahogy Jézus az utolsó vacsorán erre fölhívta a tanítványok figyelmét, mert mire jó a só, hogyha ízét veszti, nem való más, mint hogy kidobják és eltapossák az emberek. Az a mondat, hogy a mindenség ura fényes nyillát tett és tegzébe helyezett engem, ez valami hallatlan megtiszteltetés az Úrtól, ami számunkra. Mert becses vagyok az Úr szemében, és erősségem nékem az Istenem. Ha nem vagyok tudatában annak, hogy az Isten szeret, gondot visel rám nap, mint nap, hogy ma is megmutatta az ő szeretetét, gondoskodását, hogyan tudom azt képviselni és továbbadni az embereknek? Élő kapcsolatban kell lennünk az Úrra, nem elég, hogyha ismerjük az igazságot. A jó Istennek voltak, vannak és lesznek ilyen tegzékbe elrejtett, eldugott emberek. Alkalmas időben előveszi ezeket az embereket, gyülekezeteket, családokat, és el fogják végezni azt a munkát, amelyre az Úr őket meghívta. Célba találnak, abban az értelemben is, hogy elvégzik a munkát, és abban az értelemben is célba találnak, hogy eljutnak az üdvösségre. És engedjetek meg egy személyes gondolatot, anélkül, hogy saját magamat előtérbe szeretném ezzel helyezni. Mikor katolikusként, lelkipásztori kis segítőnként Szászvároson voltunk Erdélyben, Bőte Csaba mellett dolgoztunk. Az Úr ő helyezett oda. Ott a szegény gyerekeknek a szolgálatában. Utána azt gondolta, hogy egy pár évvel később gyertek Hódmezővásárhelyre. Végezzétek ott a szolgálatot. Ott elrejtett. Utána elrejtett 4 évig Biatorbágyon. El kell végezni ott is a munkát. Nem láthatók az eredmények. És most már 1 éve Pécsváradon vagyunk. Az Istennek terve van, nem csak velünk, hanem ugyanígy veletek is. Ott vagyunk, a fényes, azt szeretné, hogy fényes nyilvesszők legyünk a kezében. Nem vagyok én még fényes nyilvessző, messze vagyok tőle. Nem tükrözöm vissza az ő dicsőségét, ahogy vissza kellene tükröznöm. De az Isten, az Úr reménykedik, hogy azzá válok. Bízik bennem, és benned is. Még ez a nyilvessző többet sebez, mint amennyit gyógyít. Többet rombol és pusztít, mint amennyit épít. De az Úr hisz abban, hogy egyszer majd az ember, te, meg én felnövünk arra a hivatásra, amelyre meghívott. Különben téged és engem is ki fognak gyomlálni. Nem csupán a próféta jelleme fénylik, testvéreim, de a profétai népnek is ki kell adnia magából a világosságot. Ismeritek ezt a Biblia verset Ézsaiás 60. fejezetéből? Nem is fogom kikeresni. Ismeritek azt is, amikor a 2. Korintusi levélben azt olvashatjuk, hogy fedetlen arccal szemléljük az Úr dicsőségét, és elváltozunk dicsőségről dicsőségre, jellemről jellemre. Az, hogy fényes nyillá tett engem, ugyanazt jelenti, hogy a népeknek adtalak világosságul, tégedet, neked és nekünk világítani kell, bemutatni Krisztus az életünkkel, szeretetünkkel. Különben ez az ország is, környezetünk is sötétségben marad. Testvéreim, meglátszik-e rajtunk ez a világosság? Meglátszik-e azon, ahogy szeretjük egymást? Mert aki gyűlölje az ő atya fiát, sötétségben jár. Olvashatjuk János apostol levelében. A sötétség megvakította a szemét. Engedjetek meg még egy aprócska történetet. Bárhova kerülünk, Biatorbágyon is nagyon jó kapcsolatokat igyekeztünk építeni a szomszédainkkal, hogy a személyes kapcsolatok útján tudjuk átadni az evangéliumot is. Most, ahova kerültünk Pécsváradra, mellettünk a tűzszomszédunk egy igen gazdag ember, hatalmas házzal is, több autóval, üzletember. Valahol a szíve mélyén ott van azért még a gyermekkorából valami, a hitnek a csirája, és beszélgettünk. És csak ezt azért mondom el, hogy ti is gondolkozzatok azon, hogy az Isten még így is felhasználhat bennünket, mint amilyen állapotban vagyunk, de mennyivel inkább fel tudna használni, hogyha fénylenénk az ő jellemének a dicsőségétől. És a beszélgetés végén azt mondta, hogy békesség sugárzik a szavaidból. Hát azt mondtam, hogy ha az én szavaimból is békesség sugárzik, akkor ez az Isten műve. Mert én nem ilyen ember vagyok. És azt mondta, hogy jó volt egy kicsit úgy beszélgetni, hogy emelkedett lélekkel távozzam. Beszéltem neki, hogy menjen Jeruzsálemről, hogy az milyen, az Isten országáról. Testvéreim, az emberek megérzik, hogyha mi Krisztuséi vagyunk. Világosságot vagy sötétséget árasztanak a szavaink, ahogy a fiaimhoz szólok, a feleségemhez, ahogy szólok. Ahogy a szomszédokkal te kapcsolatban vagy. Az világosságot vagy sötétséget áraszt. Ahogy végzed a munkádat, ahogy előre köszönsz mindenkinek. Nem várod meg, hogy neked köszönjenek. Azért felolvasom az Ézsaiás 60. fejezetéből az első két verset. Kelj fel, és add ki világosságod, mert eljött világosságod, és az Úr dicsősége rajtad feltámadt. Mert íme sötétség borítja a földet, és éjszaka a népeket. De rajtad feltámad az Úr, és dicsősége rajtad meglátszik. Ha az Úr jelleme rajtam és rajtad feltámad, testvéreim, ki fogjuk tudni magunkból sugározni azt a világosságot, amelyre ez a világ vár. Anélkül, hogy észrevennénk, hogy ezt a világosságot sugározzuk. És mindez a megszentelődésünk eredménye kell, hogy legyen. Hogyan történik? Ez a legnehezebb kérdés. Ismerjük az igazságot, tudjuk, hogy ez kell, de hogyan? Mit tegyünk? Ézsaiás proféta úgy élte ezt meg, hogy az Isten vitte végbe az életébe. Hisszük azt, ez az első kérdés. Hisszük azt, hogy az Isten megigazít. Hogy az Isten végbe tudja vinni a te életedben és az én életemben is ezt. Felejtsd el magadban a régi embert, testvérem. A bűneidet miután megvallottad, megbántad, utána ne foglalkozzál vele. Hiszen az Isten gyermekévé fogadott. Már nem kell az önzésed fogságában élned. Ne engedj a haragos természetednek, hiszen a Szentlélek által új élet költözött a szívedbe. Krisztus meghalt érted, és azt akarja, hogy az övé legyél. Nyugodtan elfeledkezhetsz magadról, nem kell érvényesítened magadot, nem szükséges előtérbe helyezed magadot, mert az Isten nem felejtkezett el rólad. Azt mondta, hogy a markaimba metszettelek, véstelek fel téged. Szeress és szolgálj ezért, amíg lehet. Ki tudja, meddig tart életed? Mondja egy ifjúsági ének, megismétlem. Szeress és szolgálj, amíg lehet. Ki tudja, meddig tart életed? Keresd az ő orcáját szüntelen. Ha a kísértésben pedig elbuktál, akkor állj fel. Ne terülj el. Hanem bízva bízzál, mert ha valaki vétkezik, közülünk van szószólónk az atyánál. Jézus Krisztus az igaz. Gyönyörködjél abban, testvérem, hogy az Úr édesanyád méhétől kezdve elhívott tégedet. akart tégedet, mert a szüleid legfeljebb egy gyereket akartak. De téged egyedül az Isten akart, mert terve van veled, és célba akar juttatni téged. Az íjon az ő újai pontosan fognak mozdulni, csak neked kell engedelmeskedni, hogy célba érkezzél. Szádba és elmédbe helyezte az örök életet adó igét, a két élő érdes éles kardot. Ezt azért tette, hogy rombolj és építs, gyomlálj és ültess. Na most a rombolj, vigyázz, a hamis tanukkal együtt ne rombold le a másik embert, ne rombold le a testvéredet, miközben te támadod az ő hamis tanait, vagy állítólagos tanokat. Ítéld meg, hogy mi az, ami biztonsággal kigyomlálható, és mi az, amivel várni kell az aratásig. Egyszerű adventista idős asszony elmondta nekem, hogy a Biblia mindenkit, még az együgyűt is bölcsé teheti. El tudod dönteni, hogy mi az, ami kigyomlálható, és mi az, amivel várni kell az aratásig. Hogy nehogy a konkolyal együtt a búzát is kitépjük. Ezért inkább kétszer fontoljuk meg, mikor szólunk, mint hogy butaságot szóljunk. Mindannyian azzal kezdtük, testvéreim, hogy pelenkáztak bennünket. És lehet, hogy valamennyien úgy végezzük, hogy pelenkázni fognak. De a kettő között, bocsánat, hogy ezt mondtam, valaminek történni kell. Valahogy az Istennek a dicsősége meg kellene, hogy látszódjon rajtunk. Azért hívott el az Isten, hogy célba érkezzünk. Ne szűdj meg hálát adni azért, hogy a népeknek adott világosságul, hogy az ő dicsősége és üdvösség örömhíre eljusson a föld végéig. Kicsodát bízott meg? Engemet, aki por és hamu vagyok? Igen. A mi közösségünk, amely száz sebből vérzik, az fogja elvégezni ezt a munkát. Testvéreim, ha megtérünk, ha megalázzuk magunkat az Isten színe előtt, akkor el fogjuk tudni ezt a munkát végezni az utolsó időben, és meglátszik rajtunk az Isten dicsősége. Ha nem térünk meg, akkor kigyomláltatunk, valamennyien a sírba hanyatlunk, és tovább késhet Jézus második eljövetele, és egy következő nemzedéknek kell átvenni az Isten igének az ászlaját. És ők talán előkészülnek, mint a mennyasszony, a vőlegény fogadására, szeplőt lenni, hibátlanná, ránc nélkülivé. Nem küzdenek egymással szemben. Úgy emelik fel az igazságot, hogy átölelik szeretettel a testvérüket. Talán megfontoljuk ezt, és mi leszünk az a nemzedék, aki előkészítjük Jézus második eljövetelét. Összegzésként ez az ézsaiási szöveg, amit felolvastam, szól Ézsaiás prófétáról, az ő koráról. Mindenképpen, hiszen láthatjuk, hogy ez a szent szöveg évszázadokon keresztül mennyi emberhez jutott el, és hány embernek formálhatta át az életét. Szól Krisztusról, mert ő a világ világossága. Szól az ősegyházról, hiszen Pál és Barnabás saját magukra alkalmazták ezt a világosságot, és meggyőződésem, hogy Isten végidő egyházához, az advent néphez is, az advent nép egészéhez is szól, és hiszem azt, hogy egyenként hozzánk is szól. Mert mindenkor az Isten igéje egyes embereket érint meg, és formál át, és teszi őket egységes néppé. Kedves testvéreim, ezzel a kérdéssel zárom ige hirdetésemet. Vágyakozz-e arra, hogy fényes nyillá legyél a mindenható kezében, aki téged célba fog juttatni, abban a tekintetben is, hogy elvégzed a rád bízott munkát, és abban a tekintetben is, hogy eljutsz testvéreiddel és hívő testvéreiddel együtt az üdvösségre. Amen.
Isten tiszteletünk végén énekeljük el a 32-es számainek első, második, harmadik, imádság után pedig a negyedik verset. Tehát énekeljük el a 32-es számainek első, második és harmadik versét, imádság után a negyedik verset.
Édes jó atyánk, hálát adok neked azért, hogy visszajöhettem második otthonomba. Te látod, Uram, hogy második otthonomot és a családomat milyen állapotba találtam, amelynek én is részese vagyok. Te tudsz, Uram, új szívet adni nekünk. Segíteni, hogy elszakadjunk a bűneinktől, berögződtségeinktől, hogy elengedjük mindezeket, és megfogjuk a te kezedet, és figyeljük a te tekintetedet. Hallgassunk a te szavadra, azt elrejtsük a szívünkbe, és engedjük, hogy annak hatalma Szentlélek által átformáljon minket. Hozzád hasonlóvá tudjunk lenni, hogy egymást igazán tudjuk szeretni, és hogy elvégezhessük azt a munkát, amelyet ránk bíztál az utolsó időben. Urunk Istenünk, hozzád kiáltunk, ne hagyd el a te népedet. Hallgass meg a mi könyörgésünket, és továbbra is áraszt áldásodat szombatnapi együttlétünkre, családjainkra, gyülekezeteinkre, szerte az egész világon. Urunk Jézus Krisztus által. Amen.